Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában. Isten tiszteletünket énekléssel kezdjük el, a 34. Zsoltárunk első verszakát énekeljük. Foglaljuk el a helyünket, és a 489. énekünket énekeljük mind a 4 verszakával. Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvérek, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely Sámuel második könyve 15. fejezetéből hangzik hozzánk, a 13. verstől a 29. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Egy hírnök érkezett Dávidhoz, és jelentette. Absalomhoz hajolt az izraeliek szíve. Akkor ezt parancsolta Dávid mindazoknak a szolgáknak, akik vele voltak Jeruzsálemben. Gyertek, fussunk, mert másképpen nem tudunk elmenekülni Absalom elől. Sietve menjetek, mert ő is siet, és utolér bennünket. Veszedelmet szúdít ránk, és kardélre hányja a várost. A király szolgái ezt felelték a királynak. Minden úgy legyen, ahogyan uram a király dönt. Mi a te szolgáid vagyunk. Ekkor elindult a király, és nyomában egész háza népe. 10 másodrangú feleségét azonban hátrahagyta a király, hogy őrizzék a palotát. Így vonult ki a király, és nyomában egész hadi népe, de a legszélső háznál megálltak. Elvonult előtte valamennyi szolgája, a kerétiek, a felétiek és a gátiak. Az a 600 ember, akik vele jöttek Gátból. Mindezek elvonultak a király előtt. Akkor ezt mondta a király a gáti ittajnak. Miért jössz te is velünk? Térj vissza, és maradj a király mellett, mert te idegen és lakóhelyedről száműzött ember vagy. Nemrég jöttél, és már is bújdosóvá tegyelek azzal, hogy velünk jössz. Én megyek, ahova mehetek. De te térj vissza, és vidd magaddal atyád fiait is. Szeretet és hűség legyen veled. Itt azonban így válaszolt a királynak. Az élő úrra és az én uram királyom életére mondom, hogy bárhol is lesz az én uram királyom, ott lesz a te szolgád is, akár élve, akár halva. Erre Dávid ezt mondta ittajnak. Jöjj hát, és vonulj velünk. Elvonult tehát a gáti itta is, valamennyi emberével, és azok hozzátartozóival együtt. Mindenki hangosan sírt az országban, amikor elvonult az egész hadinép. A király átkelt a Kidron patakon, és az egész hadinép elvonult a pusztába vezető úton. Ott volt Szádók is, és vele az összes léviták, akik az Isten szövetség ládáját vitték. Letették az Isten ládáját. Ebjátár pedig áldozott, amíg csak ki nem vonult a városból az egész hadinép. Akkor a király ezt mondta Szádóknak. Vidd vissza az Isten ládáját a városba. Ha kegyelmes lesz hozzám az Úr, akkor visszahoz engem, és látnom engedi még azt, meg annak a lakóhelyét. De ha ezt mondaná, nem gyönyörködöm benned, akkor itt vagyok, tegye velem, amit jónak lát. Majd ezt mondta Cádok papnak a király, nézd csak, tér vissza a városba békességgel, s veletek együtt 2 fiatok is, a te fiad, Ahimaac, meg Ebjátár fia, Jónátán. Figyeljetek, én majd a puszta felé eső gázlónál tartózkodom, amíg valami hír nem érkezik hozzám tőletek. Szádók és Ebjátár tehát visszavitték az Isten ládáját Jeruzsálembe, és ott maradtak. Úrunk Istenünk, egy áldottá igéjét életünkben, mi pedig ne csak a hallgatói legyünk szavának, hanem cselekvői is. Helyünket elfoglalva, imádságban forduljunk most hozzám. Mennyei édesatyánk, örömmel és hálával köszönjük meg a vasárnap áldását. Te készítetted el nekünk a megpihenés alkalmát örök törvényedben, hogy legyen egy olyan idő, amikor letehetjük munkánkat, és egészen felét fordulhatunk. Adtál erőt a tevékenységhez, és kész vagy megáldani most a megpihenést is. fogadd irgalmasan vallástételünket mulasztásainkról és vétkeinkről, mert elismerjük, nem éltünk mindenben akaratod szerint. Magunkat szerettük a legjobban, önzők és számítók voltunk, egymás iránt pedig igazságtalanok és érzelmeink szerint elfogultak. Akaratodat sem kerestük egész szívünkkel, egész lelkünkkel és minden erőnkkel. Bocsáss meg, kérünk, mindazt, ami méltatlan volt megváltó szeretetedhez, és adj most nekünk friss és élő üzenetet szent igédből. Közöld velünk szent lelkedet, az erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. ...466. Énekünk első és harmadik verszakait énekeljük most. Fennállva hallgassuk meg Isten ígéjét, amely Sámuel második könyve 15. fejezetből szól hozzánk, a 25., a 30. és 31. versekből a következőképpen. Akkor a király ezt mondta Cádóknak, vidd vissza az Isten ládáját a városba. Ha kegyelmes lesz hozzám az Úr, akkor visszahoz engem, és látnom engedi még azt, meg annak a lakóhelyét. De ha ezt mondaná, nem gyönyörködöm benned, akkor itt vagyok, tegye velem, amit jónak lát. Dávid azután fölfelé ment az olajfák hegyének a lejtőjén, és amíg ment, egyre sírt. Betakart fejjel mezítláb ment, és az egész hadinép is vele együtt betakarta a fejét, és ahogy mentek fölfelé, egyre sírtak. Amikor jelentették Dávidnak, hogy Ahitófel is az összeesküvők között van Absalonnál, ezt mondta Dávid. Kérlek, Uram, hiúsítsd meg Ahitófel tanácsát. Foglaljuk el most a helyünket. Tüntetések Európa szerte a megszorítások miatt. Olvastam az újság cím oldalán. Emberek sokasága úgy érzi, hogy egyre inkább kicsúszik a lába alól a talaj. Mi van ilyenkor? Van valami, ami megtarthat minket? Sőt, lehetséges az, hogy ne csupán átvészeljük az ilyen időszakot, hanem valamiképpen még a hasznunkra is váljon. Dávid király lába alatt is megmozdult a föld. Erről hallottunk most Sámuel második könyve 15. fejezetéből. Dávid azonban hitte, hogy a megmozduló föld is, meg az élete is Isten kezében van. Ha kegyelmes lesz hozzám az Úr, akkor visszahoz engem, és látnom engedi még azt, meg annak lakóhelyét. De ha ezt mondaná, nem gyönyörködöm benned, akkor itt vagyok, tegye velem, amit jónak lát. Hallottuk szavait, melyekből az Isten iránti bizalom árad. És hogy mi is fakadt az Isten iránti bizalomból, hogy hogyan élte meg ezt az egész helyzetet Dávid, azt gondoljuk most végig a felolvasott igeszakasz alapján ezen a mai Isten tiszteleten. Három rövid szóval lehet jellemezni ezt. Ez a három szó erő, józanság, szeretet. És hogy hogyan is mutatkozott meg mindez itt, ebben a történetben, azt most az igére figyelve Isten szent lelke hadd bonthassa ki számunkra. Kérjük ezt magunkban együtt is. Az első, amit megfigyelhetünk itt, az erő. Hozza a hírnak a hírt, Absalomhoz hajolt az izraeliek szíve. Mit jelent ez? Hogy most valami nagyon szörnyűséges dolog szakadt olyan hirtelen rá Dávidra. És ez nem más, mint az, hogy valaki a trónja ellen tör, és ez a valaki nem más, mint a saját fia Absalom. Lázadást szított a király a saját édesapja ellen. Micsoda megaláztatás, micsoda kudarc, és kétszeresen is, hogyha belegondolunk, királyként is, és apaként is. Mindegyikben megbukott Dávid. Hogyha a munkánkban nem boldogulunk úgy, ahogyan szeretnénk, akkor is még milyen jó az, hogyha otthon vár ránk a család, és egyáltalán vár az otthonnak a védelme, meghittsége. De hogyha már a családban is feszültségek vannak, ellenségeskedés, hát akkor az már a vég. Sokan legalábbis így gondolják, és hányan feladják ilyenkor, hogy lehet, hogy még hamarabb is. Dávid pedig, ahogy meghallja a hírt, ezt olvastuk, hogy parancsot ad a vele lévő szolgáknak. Határozottan lép fel. Nyoma sincs pániknak, nyoma sincs annak, hogy ez a rossz hír megbénítaná. Parancsol most is, mint ahogy egy királyhoz illik a szolgáinak. Igen, ebben valóban erő mutatkozik meg. De mondhatnánk azt, hogy gondoljunk a történet folytatására. Hát arról olvastunk, hogy amikor azután ott megy fölfelé az olajfák hegyének a lejtőjén, a kíséretével együtt, akkor Dávid egyre csak sírt. A vele lévők is sírtak. De sír Dávid, sír a király. És még ez a sírás is igazából az erőnek a jele. Most talán furcsán hangzik. Különösen ebben a mostani világunkban, amelyben mi élünk, amikor egész férfi generációk úgy nőnek fel, hogy azt hiszik, hogyha egy férfi könnyezik, az feltétlenül a gyengeség jele. És ezt elhitetik a fiatal fiúkkal is. Öregem, hát csak nem akarod kimutatni az érzéseidet, csak nem akarod, hogy belelássanak az érzelmi világodba, azután meg majd kihasználják és fölhasználják. Nevetséges legyél, főleg a lányok előtt. Hát csak nem fogod kimutatni, hogy valaki iránt őszintén érzel. Keményen kell. Lesöpörni, aki az utunkban van, odavágni, könyökölni. Ez az igazi férfi. De ennek semmi köze nincs ahhoz, amit a Szentírás az igazi férfiról mond. Dávid sír. És igazából a sírása mögött az van, és ezért mondtam azt, hogy ez is valahol az erőnek a jele. Hogy ő mert szembenézni önmagával is, őszintén, bátran, meg azzal a helyzettel is, amelybe ott olyan hirtelen belekerült. Nem akart semmit a szőnyeg alá söpörni. És nem is úgy gondolkozott, hogy na akkor vegyük csak sorba, hogy mégis kinek a nyakába varhatnám mindezt. Minden bizonnyal eszébe jutott mindaz, amivel ő az Úr ellen védkezett. És tudta azt, hogy Istentől ugyan bocsánatot nyert, de a vétkeknek következményei vannak, és lehetnek olyan következmények, amik végig kísérhetik őt is, de mindegyikünket az életünk során, sőt, amelynek a hatásai a környezetünkben is aztán megjelennek. Dávid sír. Sír, mert átérzi azt is, hogy mit jelent most Absalomnak a lázadása egyáltalán az ő népe életében is. Hogy mi lehet most ennek a következménye? Hogy a nép tagjai egymás ellen fognak majd támadni, egymás ellen mennek, hogy vér fog hullani, hogy testvér testvért öl. Sír. Hogyan sír? Úgy sír, hogy közben, még sírása közben is az Úrra figyel, az Isten jelenlétében sír. És ez kiderül abból, amit olvastam, és amit hallottunk itt a történetből, hogy amikor azt is jelentik neki, azt is megtudja, hogy egyik bizalmasa is ellene fordul ez a bizonyos Ahitófel, akkor is felfohászkodik az Úrhoz. Kérlek, hiúsítsd meg a Ahitófel tanácsát. Az Úrral van Dávid ott a sírása közben is, és előtte önti ki a szívét. Dávid sír, de ott van tehát a sírás mögött is még az erő. De ugyanakkor azt is megfigyelhetjük, hogy a magatartásában a józanság is megmutatkozik. Ez a parancsa a szolgákhoz, gyertek, fussunk. És itt megint mondhatnánk azt, hogy de hát aki erős, az miért fut? Hát nem szégyenez? Megfutamodik a király. Dávid beszédének folytatásából azonban kiderül az, hogy nem fejvesztett menekülésre biztatja itt a vele lévőket Dávid. Hiszen így fogalmaz, mert másképpen nem tudunk elmenekülni Absalom elől. És ebben a másképpen nem tudunk elmenekülni, ebben ott van az, hogy Dávid ott abban a pillanatban végig gondolta az egész helyzetet. Végig gondolta, hogy mi is most ebben a szituációban a legbölcsebb cselekedet. Nyilván gondolt Jeruzsálem városára, az ott élőkre, arra, hogy a város nincs felkészülve az ostromra, hogy mennyi szenvedés zúdítana egy harccal a városban élőkre, és hogy igazából most hadsereget sem tud mozgósítani. Így az a leghelyesebb, hogyha kivonul Jeruzsálemből. Dávid ott tudja hagyni a királyi palotát, a trónt, a palotában minden gazdagságát. Hátat tud fordítani addigi fényűző életének. Mondhatnánk persze erre azt, hogy hát muszáj volt, mert máskülönben az életét is elveszíti. Hányszor látjuk azonban azt, hogy egy-egy katasztrófában, akár árvízkor, hogyan ragaszkodnak emberek a javaikhoz, még azt is vállalva, hogy talán a vagyonunkkal együtt ott fognak pusztulni a házukban. Azt tudja elengedni, hogyha kell a javait. Aki elfogadja a Bibliának azt a tanítását, hogy mindenem, amim van, azt Istentől kaptam. Semmi nem az enyém. Ő ajándékozott nekem mindent. Rám bízta egy időre, hogy megőriztem, hogy akarata szerint gazdálkodjam, bánjak vele, és majd egyszer számoljak el velük. Mindenem az Úré, az életem, az egészségem, a képességeim, a testem, a lelkem, az otthonom, a szüleim, akiket nem én választottam, a házastársam, a gyermekeink, akiket tőle kapunk ajándékba. Ővé a fizetésem, a pénzem, az időm. Egyelőre most itt van nálam, mert rám bízta egy időre. De az ő tulajdona, és egyszer majd visszaadom. És ez nem kell, hogy tragédiát jelentsen számunkra. Isten tudja, hogy miért adta, és azt is tudja, hogy miért veszi vissza. Mi ennek az értelmét nem mindig fogjuk föl azonnal. Van köztük olyan, amit majd csak a manapon odaállt értünk meg. De bizonyosok lehetünk abban, hogy nem minden értelmetlen, ami számunkra érthetetlen. Hűtlen sáfáj lennék, és igazából meglopnám az Istent, hogyha kisajátítanám magamnak azt, ami nem az enyém, amivel ő csak megtisztelt, hogy rám bízta. Aztán azt is megfigyelhetjük, hogy Isten nem egyszer azért vesz el tőlünk valamit, hogy valami sokkal értékesebbet adjon. Azért veszi el, hogy felszabaduljon a hely az életünkben, az igazi kincs, a sokkal értékesebb dolog számára. Egyetlen valami van, amit, hogyha elfogadunk tőle, soha nem veszi vissza. Ő maga, az ő szeretete. És aki egyszer az ő szeretetét elfogadta, befogadta, akinek üdvössége és új élete van benne, azt attól soha vissza nem veszi. Azt valaki más akarja elvenni, és éppen ezért ehhez a kincshez, azaz az Úrhoz, magához, nekünk mindenféle körülmények között ragaszkodnunk kell. És ennek minden másnál fontosabbnak kell lennünk számunkra. És aki az Isten szeretetét már így a szívébe fogadta, őt magát lelke által, az fog tudni megtanulni, szűkölködni és bővölködni is. Ahogyan az Új Szövetségben olvashatjuk Pál apostolnak a vallomásában, hogy ő megtanult szűkölködni és bővölködni. Mi is megtanulhatunk. Hogyha így az örök élet reménysége az Úrral együtt ott van a szívünkben, akkor nem tesz bennünket tönkre az sem, hogyha bőségben élhetünk, mint ahogy láthatjuk, hogy sok mindenkit tönkre tesz. De nem tesz tönkre az sem, hogyha éppen szűkölködnünk kell, hogyha ínséget látunk. És akkor nem tesz bennünket elbizakodottá az, amit Istentől kaptunk, de nem tesz kétségbe esetté az sem, amikor ő valamit elvesz, visszavesz tőlünk. Az ilyen ember tud elfogadni, de tud veszíteni is. Tud örülni mindannak, amit Istentől kapott, addig, amíg nála van. És ki tudja engedni a kezéből, amikor Isten azt kéri. Hiszen tudja, hogy amit Isten így visszavesz, az is ő nála van. Sőt, tudja az ilyen ember azt, hogy végső soron nem Isten veszi el tőle, hiszen az Istené. Hát ő maga adta oda neki. És nem most veszi el az Isten tőle, ő már akkor felajánlotta mindenét az Úrnak, amikor az életét átadta neki. És amikor reng a lábunk alatt a föld, amikor nehézségek közé kerülünk, veszteségek érnek bennünket, akkor éppen ebből vizsgázunk. Igazán odaadtam-e magamat és mindenemet az Istennek? Mert hogyha így van, akkor egészen másképpen veszem tudomásul azt, amikor valamit elvesz, hiszen úgyis az övé, és úgyis átadtam neki elvileg, visszavonhatatlanul és örökre. Azt, hogy ő most él ezzel, egészen más tudomásul venni így. Mintha úgy érezném, hogy most valamit kicsavar a kezemből. Nem kell kicsavarnia, mert nem ragaszkodom hozzá bölcsösen. Ahhoz, amit viszont ad nekem szeretete, kegyelme, ahhoz ragaszkodom. De azt meg ő soha nem akarja elvenni tőlem. Dávid is ezért tudta ezt mondani, hogy ha az Úr úgy akarja, akkor visszahozhat engem. De hogyha nem tenni, akkor is itt vagyok, és tegye velem, amit jónak lát. Mert tudja, hogy ő is mindenét, a hatalmat, a trónt is az Úrtól kapta. Az Úr választotta ki őt. Az Úr bízta meg őt a nép vezetésével. Micsoda józonság ez, és bárcsak tudnánk, életünk különböző helyzeteiben mi is józanul gondolkozni, úgy, ahogyan Isten igéje arra tanít bennünket. Erő, józanság. És a harmadik azt mondtam, hogy a szeretet, ami megfigyelhető itt Dávid viselkedésében. Amikor arról van szó, hogy nincs más megoldás, csak a menekülés, akkor Dávid elindul, hallottuk, hogy mennek vele a szolgái is, de olvastunk ott arról is, hogy egy bizonyos Ittai nevű emberhez odafordul, és ennek az embernek felajánlja a lehetőséget Dávid, hogy ő maradhat, visszamehet, nem kell, hogy vele együtt menjen, nem kell, hogy vele együtt bújdosson. Eleve csak azokat szólította meg Dávid, akiknek veszedelmes lett volna ott maradni Jeruzsálemben, hogy ők menjenek vele. Ittai azonban idegen volt, valószínűleg filiszteus, zsoldos vezér, és Dávid nem akarja magával rántani a bizonytalanságba, és ezért el akarja engedni. Őt is el tudja engedni, így is mondhatnánk az előbb hallottak után. De valahol ott van emögött az, hogy még akkor, amikor reng a láb alatt a föld, akkor is tud a körülötte lévőkre is gondolni. Belegondolni az ő helyzetükbe. Hogy vajon a döntései milyen következményekkel fognak járni számukra. Erő, józanság, szeretet. Szeretet, amikor oda tudok figyelni a másikra, amikor bele tudom gondolni magam az ő helyzetébe, amikor még a nagy-nagy bajban is egyáltalán észre tudom venni a másik embert, hogy vannak körülöttem mások is, és nem temethet be a saját gondom és bajom egészen, hanem van szemem a körülöttem lévők meglátására, és annak érzékelésére, hogy ők is talán gondokkal küszködnek, lehet, hogy még nagyobbakkal, mint én. Erő, józanság, szeretet. És akkor eszünkbe juthat az új szövetségből a csodálatos ige, hogy nem félelemnek lelkét adta az Isten, hanem erőnek, szeretetnek, józanságnak lelkét. Dávid is így volt képes erre, így tudott erős, józan lenni, így tudott a körülötte lévő emberekre is gondolni, hogy Isten adta a lelkét neki, hogy Isten lelke munkálkodott benne. És úgy szeretném most ezt a jó hírt bele kiáltani itt, ebbe az Isten tiszteleti csendbe, hogy Isten, a mi oltalmunk és erősségünk, amikor reng valami formában a lábunk alatt a föld, hogy Isten kész mellénk állni az ő szent lelke által. Kész együtt hordozni velünk a terheinket. Segíteni abban, hogy amit pedig jobb, ha elengedünk, vagy el kell engednünk, azt tudjuk elengedni. Isten igéje, a Szent Lelket így mutatja be nekünk, így is, hogy ő az, aki olyan csendesen odalép mellénk, amikor szükségesnek látja, és segít nekünk. És nem kér érte semmit, és nem tart kis előadást, és nem szégyenít meg, hogy miért nem bírjuk egyedül a terheinket, hogy miért nem tudunk egyedül helytállni, amikor minden recseg ropog körülöttünk, hanem egyszerűen segít. Segít vinni a terheket, segít elengedni mindazt, ami pedig csak lehúzna, megkötözne. Így mutatja be nekünk Isten igéje, a Szent Lélek Istent. Ő a Szent Háromságnak az a személye, akit az Atya küldött az Úr Jézus Krisztus mennybe menetele után, hogy segítsen a hívőknek. Pál apostol így fogalmazza ezt, hogy a lélek segítségünkre van a mi erőtlenségünkben. És valahogy úgy történik az, mint ahogy át lehet élni olykor hétköznapjainkban egy-egy kisebb csodát, amikor különös módon megtapasztalunk bajunkban, szükségünkben segítséget. Mint ahogy azt egy fiatal asszony élte át, aki elindult az apró gyermekével együtt autóval a külföldön dolgozó férjéhez, hogy majd aztán együtt jönnek haza, és útközben defektet kapott az autó. És ott állt a szegény fiatalasszony kétségbe esetten, sosem foglalkozott ilyennel, azt sem tudta, hogy kezdjen hozzá, mit csináljon most, ott vannak a kisgyermekek mellette, mi lesz most. És akkor egyszer csak egy gépkocsi lassított, megállt, kiszállt belőle egy mosolygós házaspár, a férfi pillanatok alatt munkához látott, a nő pedig szóval tartotta, és biztatta, bátorította a fiatalasszonyt, meg a gyerekeket, szórakoztatta őket. És amikor végeztek, amikor az autó rendben volt újra, akkor csendesen elköszöntek, és beültek a saját kocsijukba, és elhajtottak. És a fiatalasszony szinte már úgy kiáltott utánunk, hogy bocsánat, de hát mivel tartozom? Ugyan már semmivel. Ennyivel tartozunk egymásnak. Volt a válasz, aztán integettek, és tovább mentek. Megállt ez a házaspár segíteni. Nem azért, hogy kirabolja az autóban lévőket. Nem is gúnyolódtak, hogy ilyen mazsola ne üljön a volán mögé, hanem segítettek. Valaki jött, a bajban segített, aztán csendesen tovább ment. Hát valahogy így segíti Isten Szent Lelke a benne bízókat. Sőt, ennél sokkal magasabb szervezettségben, és még csak nem is alkalmanként, hanem folyamatosan, tartósan. Akik Jézus Krisztusban hisznek, azok egész életükben számíthatnak a nagy pártfogóra, a nagy segítőre, a nagy vigasztalóra, Isten Szent Lelkére. Isten, a mi oltalmunk és erősségünk. Van egy ilyen ifjúsági énekünk, legalábbis itt a gyülekezetünkben így tartjuk számon. Tudom, hogy néhányan legalábbis, vagy többen közülünk ismerjük ezt az éneket. Nem tudom, hogy együtt el tudjuk-e énekelni, de legalább a szövegét nézzük meg. ha reng a lábunk alatt a föld. Akkor is Jézus a mi oltalmunk és erősségünk. Vésse ezt Isten szent lelke jól a szívünkbe. Ámen. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy igaz az evangélium, hogy közel jött hozzánk a te országod, és mindenkinek egyformán hozzáférhető. Köszönjük, hogy Krisztusban azt is megmutattad, mit jelent a gyermeki bizalom, amit mindig újra tanulnunk kell. Áldunk azért, hogy nem csak példát adtál, hanem szent lelkeddel erődet is közlöd mindazokkal, akik azt tőled kérik. Segíts minket, hogy valóban a te országlásod alatt éljünk, magunkat igédnek alávessük, és így megtaláljuk a te békességedet. Taníts minket, kérünk, mosolyogni, hogy életünket a te örömödben élhessük. Adj megbékélést és vigasztalást a haragvó világnak, és kérünk, vigyázz gyermekeinkre, hogy testileg, lelkileg éppen nőhessenek fel, és hűségesebb polgárai lehessenek a te országodnak, mint nekünk sikerült. Imádkozunk értük, a szülőkért, tanítókért, hogy a tőlünk telhető legjobb módon készíthessük fel őket az életre. Gyógyítsd, kérünk, gyülekezetünkben a betegeket, akik hozzád fohászkodnak. Vigasztald gyászoló testvéreinket. Vezess minket a most következő hét napjain gyermeki szívvel megmaradni a te országodban. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztus tartalmaz imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Isten igére válaszoljunk hála áldozattal is, amint az ige tanítja, legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas, adjatok és adatik nektek, mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek, viszontzásul nektek. Lukács evangélium a 6. rész 36. és 38. versei ezek. Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira. Hétfő délután 4 órai kezdettel az ifjaknak lesz alkalom konfirmációs óra. Szerdán 9 órától a nyugdíjas délelőttünk lesz. Csütörtökön este 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaórát tartunk. Pénteken délután 4 órai kezdettel pedig a felnőtteknek lesz konfirmációi előkészítő. Vasárnap a szokott időben már 10 órától lesz istentisztelet, ezzel egy időben pedig gyermekistentiszteleteket tartunk lent, az alapsorban, gyülekezeti helyiségeinkben, két csoportban. Pici gyermekekkel pedig itt a földszinten, a babaszobában lehet az istentiszteletet követni televízión keresztül. Hirdetem azt is, hogy most hétfőtől péntekig délután 4 órai kezdettel kint a Kamara Erdei Idősek Otthonában evangelizációs istentiszteleteket tartunk. Kérem a testvéreket, hogy imádságainkban gondoljunk az ott élő idős testvérekre is, és gondoljunk ezekre az alkalmakra is. Kérjük, hogy Isten szent lelke által áldja meg az evangéliumi hirdetését. Hirdetem azt is, hogy november 24-én Fóton egyházmegyei presbiteri csendes nap lesz. Dr. Tatai István református lelkipásztor fog előadást tartani, amelynek a címe a bűn modern problematikája és a kereszt. Az érdeklődő testvéreknek további információkkal majd szolgálok, keressenek meg. Most pedig a 274. énekünket énekeljük, mind a 4 verszakával, az utolsó verszakot majd fennállva. Ezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.